archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Írószobám. Mándi Ivánnal Mezei András beszélget.
Mező Imre út 25. negyedik emelet, Mándi Iván dolgozó szobája. Az ablakok az egykori teleki téli piacra néznek, az árusok terére. Mi mindenre lehetett innen kilátni valamikor? Pavilonok, bódék, rengetege a ponyván, szőnyegen árusítók, kettős sora a komótosan gomolygó tömegben. Micsoda lárma és milyen illatok szálltak a lacikonyhákról innen, de már csak is innen ebből az ablakból látni az egykori teleki teret. Minden más ablak unalmas parkot mutat, azt hiszem. Ezért hívom ide Mándi Ivánt az ablakhoz, hogy megkérdezzem, mikor nézett ki életében először ezen az ablakon?
Bizony, jóval több mint 30 éve néztem ki először. Akkor kicsit megrázónak tűnt ez a kép, vadkép. Azt hiszem, így a kelet-ázsiai piacokat képzelhettem így olvasmányaim alapján, mint amilyen a teleki tér volt. Árusok kavargása, bódék, hát hogy komótosan hömpölyögtek volna, komótos jelzőt én nem merném használni, vadul egymásba gomolyogva, verekedve, lögdösödve, és furcsa módon mégis ugyanakkor valami ragacsos humort is lehetett érezni ebből a légkörből és ezen a téren.
23 éves voltál, amikor először kinéztél az árusok terére, és nyilván akkor már írtál, de hol néztél ki először az ablakon, mint kisgyerek?
Hát az egy meglehetősen jó, úgynevezett jobb ablak, úgynevezett polgári ablak volt, egy gyárutcai ablak, mai Jókai utcai, ott születtem, a 6. kerület, onnan szivárogtam át, aztán tulajdonképpen jóval később csak a Tisza-Kálmán térre. De még előtte kőbánya is volt.
Mátyás téren is lakta?
Hogyne. Én valóban ilyen terek háromszögébe beszorítva. Tisza-Kálmán tér, teleki tér, Mátyás tér. Előtte Tisza-Kálmán térnek én egy mellékutcába, Kenyérmező utcába laktam, abban a bizonyos Hotel Adriában.
Ha álmodban újra kisfiú lennél, és arra riadnál, hogy valaki megkérdezi, hol laksz, fiam, mit felelnél a hangnak?
Furcsa módon töretlenül azt felelném a hangnak, a teleki téri zsibvásáron.
Aki életed első regényét, a Francia kulcsot olvassa, azt gondolhatja magában, de milyen jó dolga lehet annak a kisfiúnak, aki nem lakásban, hanem szállodában lakhat, és annyit járhat moziba, amennyit csak akar, mert az apja egy bohém újságíró. Igaz ez? És mondd, kiköltöztél te egyáltalán abból a szállodából?
Talán némiképpen, én úgy hurcolom magammal a lakásaimat és a szobáimat, tehát tulajdonképpen még ma se költöztem ki, aztán egyik lakásomból se költöztem ki, a lakásszót nem használom mindig ilyen büszke hangsúlyjal, de valamiképpen most is bennük vagyok. Amit most a gyerekkorról kérdeztél, az szép volt, inkább élménydús, nagyon érdekes volt. Hát azt hiszem mind a ketten tulajdonképpen ezt tartjuk szép gyerekkornak. Mozik, szállodák, terek világát.
A Francia kulcs keletkezés története azért is érdekes, mert mintha elvesztettél volna valamit belőle. Nem tudom, érzed-e, hogy mire gondolok?
Egyfajta érzékenységet, ami mondjuk ezekhez a tájakhoz kapcsolt? Nem tudom egészen pontosan. Én bevallom, úgy érzem, hogy nem.
Tartalmilag talán nem is tartalmi dologra gondoltam, de a Francia kulcsot valamiképpen másként írtad meg, mint a későbbi többi regényeidet, vagy novelláidat.
Tulajdonképpen teljesen igazad van, mondjuk így több hit, több optimizmus volt benne. Akkor még bizonyos derűt lehetett érezni ebben a könyvben, ebben a Francia kulcsban.
Mégis mondanál néhány szót a Francia kulcs keletkezés történetéről?
Hogyne, Kiszálloda címen írtam, tulajdonképpen ez volt az első címe, és így folytatásokban meg is jelent régebben egy napilapban, a Reggeli Magyarországban. Több levelet írtak be az olvasók, miután cselekménye már, ennyiben hasonlít későbbi írásaimhoz, cselekménye nem volt, és az olvasók, akik ugye folytatásra várták a cselekményt, nem is lassan, meglehetősen gyorsan elcsüggettek, és fenyegető leveleket írtak a szerkesztőség, vagy lemondják a lapot, ha ez a regény sokáig folytatódik. Most a szerkesztőség becsületére legyen mondva, nem szüntették be a regényt, úgysem tartott sokáig, mert tulajdonképpen kis regény volt. Apám mondta, hogy na fiam, hát itt van mégis. Persze jóval később, akkor már nem a szállodában laktunk, akkor már tulajdonképpen itt laktunk a Teleki téren, és akkor mondta apám úgy 40 táján. Itt volt ez a nagyon érdekes Hotel Adria, gyerekkorod. Egy írónak legalább egy élményszerű munkát kell írni. Az az író, aki ez nagyon határozottan, sőt, fenyegetően mondta. Fiam, ha nem tudod megírni a gyerekkorodat, akkor ne is írjál. Ez kötelesség egy írónak. Én nagyon szófogadó gyerek voltam, ilyen szempontból legalábbis, és hozzáláttam ennek a kiskönyvnek a megírásához.
Hány éves voltál akkor?
Amikor ezt elkezdtem írni, hát kérek szépen nem sokkal több, mint 20 éves.
És akkor mivel foglalkoztál, tanultál, vagy dolgoztál valahol?
Se nem tanultam. Ezzel a regény írásával foglalkoztam, és egyéb meglehetősen reménytelen sorsú novellák, rengeteg novellát írtam, minden héten kettőt. Ennek az írásával foglalkoztam, mert régen nem tanultam, és még mindig nem dolgoztam.
Úgy érzem, hogy valami itt indult el a Francia Kulcsban, ami aztán később a Mi van öregben, az Egy ember álmában visszatér, mint egy önmagába visszatérő görbe a kör. De hát mi indult el ebben a Francia Kulcsban?
Bármilyen furcsa, itt jöttem rá, hogy van önéletrajzom, és aztán később, hogy ez legalábbis a számomra egy borzasztó dúsanyag, így önmagámból bomlik tovább, újabb és újabb rétegeket fölfejtve. Borzasztó, tényleg borzasztó dúsanyag, így a szállodák, de nem csak a szállodák, vigyük vissza az emberekre, az én saját gyerekkorom világ, ami rendkívül kusza volt, így iskolákból kimaradva, lényegében teljesen magamra maradva, és a térre kivetve, ahol csak így a mozik jelentettek némi enyhülést, bizonyos álomvilágot. Azt hiszem azért is szeretem a nagyon a mozikat, mert apámmal együtt odahúzottunk, és az volt az egyetlen olyan hely, ahova el tudtunk bújni, ahova el tudtunk menekülni. Az apa alakja, akiről még ma se tudom pontosan, hogy mit csinált. Rengeteg mindenre vállalkozott, irodalomtól kezdve, lapokat alapított, telket hozott össze, majd mindezek eltűntek, és újrakezdett, és mindig egyáltalán mindent újrakezdett. A háttérbe szorított anyám, majd az a nő, akit feleségül vett, és végül is az is eltűnt mellőlünk. Egyébként egy nagyon derék, nagyon szerencsétlen sorsú nő volt. És aztán annak a családja is kibomlott ide későbbiek során, tehát újabb és újabb rétegek merültek fel mindig, és bomlottak tovább, és adtak újabb és újabb anyagot.
Ez a Francia Kulcsnak az életrajzi anyaga. Most nem az életrajzra kérdezek rá, hanem arra az látásmódra, amit már alkottál ebből az életrajzból.
Ott azért már valamiképpen rejtem arra, hogy nem kell mindent agyon részletezni, ha az ember meg akarja írni. Tulajdonképpen elég lenne egy-két vonással is. Tehát az úgy igazán csak később történt meg, későbbi novellákban. Ott azért egy kicsit még tovább vezettem, tovább írtam a mondatot, mint később. De minden esetre az a szokványos regényírói, nevezzük így könnyebbséget, de regényírói részletezés már elmaradt. Tehát egy ilyen vágott stílusban dolgoztam, azt hiszem tulajdonképpen már a Francia Kulcsban is.
Közelebb voltál a gyerekkorhoz természetesen, és talán öntudatlanul is, hogy egy gyerek közelebb van a tárgyakhoz. A tárgyak számára nem hold dolgok, hanem élnek. A tárgyakkal a kisgyerek, de még később is, majdhogy személyes viszonyban van. Már a Francia Kulcsban is azt érzi az olvasó, mintha elevenek, egyenértékűek lennének a sötét szobasarkok, vagy egy mozi kietlen látképe előadás után. Egyenértékű lenne egy-egy emberi tartalommal, vagy nem?
Nem csak egyenértékű, hanem néha többnek is. Mindig onnan húzom ki, nyugodtan mondhatom, onnan húzom ki az embert is. Most is pontosan látom azt a spenótzöld terítőt a szállodaszobába, a hamutartót, azt a nagyon picinke mosdót, a még picinkébb szappannal, azokat a lehetetlen törülközőket, és a szoba hangulatát, és egyben az emberek hangulatát, alaphelyzetét és alaptartását mindig ezek adták meg. Nekem borzasztó fontosak a tárgyak. Akár egy kilincs, akár egy labor, akár egy gang, akár egy hátsó lépcsőhez. Hát annyira fontosak, hogy most az időbe ugorjunk egy picit a mai napra szinte. Lényegében most is ezt írom. a tájaim és a tárgyaim világát. És valamiképpen innen fejtem meg az embert. És így történt ez már a francia kulcsnál is, akkor még kevésbé tudatosan.
De most már bevallom, amire csak céloztam először, hogy én a francia kulcsot tulajdonképpen a legcselekményesebb regényednek tartom.
A francia kulcs meglehetősen cselekménytelen regény volt, de ha lehetséges, ez a cselekménytelenség még később fokozódott. Na azért nem mindig, mert voltak novellák, amelynek cselekménye van, így például az Egyérintőnek, ahol a két bérgyilkos megöli a mosodást, de azt hiszem nem elsősorban cselekményről van szó. Ez nálam a hangulat, a légkör miatt valószínűleg egy kicsit háttérbe szorul.
Nyilván rájöttél arra, mint annyian rájöttek már a világirodalomban, hogy a cselekmény önmagában semmit sem mond.
Nem, égvilágon semmit sem mond. Égvilágon semmit sem mond. Erre nagyon jellemző az Egyszerű tag című novellám, amit az esetet én hallottam, hogy valaki beköltözik egy lakásba, és örökkel a lakással együtt egy ott maradt öregasszony, és azt szisztematikusan naponta pofozza, hogy kikergesse a lakásból. Ezt hallottam, ez önmagában nagyon jó eset, akár ott helyben leírhattam volna, de 3 évig vártam, amíg hozzá tudtam tenni azt, amiért tulajdonképpen a novellát megírtam, hogy végülis az öregasszony viszi az arcát ehhez az emberhez, és várja a pofont, hiszen ez az egyetlen emberi kapcsolat a számára.
Tulajdonképpen mennyi idő kell neked ahhoz, hogy megírjál valamit, amit átéltél?
Bizonyos pici távolság, bizonyos távat azért kell. Hogy mennyi idő kell az, amíg az élményből hát írás lesz, ezt így egészen pontosan nem, azt hiszem nem is lehet, valószínűleg te se tudnád megmondani, hogy nálad ez hogy áll össze, de hát ez változó. Néha évek, hát azért inkább éve, azt akartam mondani, néha évek, de olykor hónapok is, nem, azért egy-két év általában mindig kell, amíg már hozzá tudok férkőzni.
Kell egy bizonyos idő természetesen, hogy az ember megértse az élményét, mint az öregasszonnyal kapcsolatban is elmondtad, akit vertek, pofoztak, amíg az ember megérti, rájön valamire. De olyan nem fordult elő még veled, hogy valami túlélet benned, és nem tudtad megírni?
Sajnos igen. Erre is valamiképpen vigyázni kell az ember, hogy eltalálja a pillanatot, amikor megnyissa az anyagát. Igen, igen, igen. Soha többé nem is. Lehetséges, hogy tulajdonképpen az nem is volt igazán élményem.
Az emberek általában természetesen nagyon egyszerűen képzelik el az írói műhelyeket, egy íróasztal, egy toll, egy szoba, meg az író, hát írnak, ez a műhely. De az írói műhely az tulajdonképpen láthatatlan, hallatlan, bonyolult dolog. Egy olyan nem is egy térben lévő komplexumnak képzelem el, melyben az író bent is van, meg kívül is van. Kívülről is látja önmagát belül, és bizony nagyon finom és nagyon érzékeny műhely ez, és minden műhely más, és minden műhely kulcsa az író kezében van, és az írónak kell megérezni, hogy mikor élet meg egy téma, mikor következik be az a pillanat, amikor megírhatja.
Hiszen ha nem abban az időben ül le hozzá, amikor megéred benne, akkor megtörténhet az, hogy örökre elhal az anyaga, vagy valamilyen furcsa makacsággal előpróbálja elkezdeni. Az is megtörténik, és az is egy rettenetes állapot. Természetesen mindig rólam van szó, amikor így ezekről a módszerekről és esetlegességekről beszélek. Nálam olykor megtörténik, hogy valami írom, és tudom, olyan régen abba kellett volna hagyni, mert egyszerűen nem megy. Valamiktől nem megy a dolog, és akkor egy buldog makacságával dolgozom rajta, hát ez rettenetes dolog.
Az olvasó csak azokat látja, amelyek elkészültek, azokat a termékeket, műveket látja, amelyek elkészültek, de hevernek-e a műhelyedben, írói műhelyedben, hogy mondjam, meg nem írt történetek hullái?
Egy bolt történetét akartam egyszer megírni, egy edénybolt történetét. A boltos nővel együtt természetesen, a belerejtett boltos nővel együtt, de ez valamiképpen nem ment.
Miért pont egy edénybolt történetét?
Nagyon érdekeltek a lábasok abban az időben. Lábasokban éreztem valamilyen furcsa agresszivitást.
Milyen színűek voltak?
Kékek és pirosak.
és épek, egészségesek, vagy pedig ütött-kopott lábasok?
Azt hiszem, az volt a baj, hogy épp és egészséges lábasokkal próbálkoztam, volt hozzám az utóbbiak, az ütött-kopott lábasok sokkal közelebb álltak. Ezek valamiképpen a furcsán és rondán terpeszkedtek a pulton, és az asszonynak is a lábasok adtak valamilyen elviselhetetlen gőgöt és pökhendiséget.
Tehát tulajdonképpen formai okból nem tudod megírni, ez az írói világod, antivilága.
Mélyen belső okból nem tudom megírni. Voltak még ilyenek.
Tudom, hogy az egykori Tisza-Kálmán téren gyakran kijártál. Vagányok, marketszolók, zsibárusok népesítik be későbbi novelláidat. Az első novellás kötetedben a téri alvilág lép színre hitelesen. De ha nem haragszol, megkérdezném, honnan vetted az élményt, a környezetismeretet, hiszen te mégse voltál egy amolyan alvilági kisfiú. Mándi Ivánka képzeletben, vagy talán valóságban is közelükbe merészkedett?
Hát nem nagyon tudtam volna őket kikerülni. Mondom, akkor láttunk a Hotel Adriába, Kenyérmező utcába, és a Bezeréd utcá, mi negyedik ellemit látogattam könyvekkel és rajztáblával a hónom alatt, és hát mellőlem vittek el javítóba gyerekeket, csak úgy csöndesen óra közben, akik ugyan néhány hét vagy hónap múlva visszajöttek, mintha mi sem történt volna, de valami azért mégiscsak történt. És ilyenek voltak a Tisza-Kálmán téri ismerőseimnek egy része is. Hát ezek azért megszállták, ott három kör volt, a nagy kör és a két kiskör. Most azt szerint, hogy ki hova járt, nevezte az egyik kiskört első kiskörnek, és a másikat hátsó kiskörnek. És ott tele voltak ilyen alvilági figurákkal is, tele voltak ezek a körök. Ezek velünk, hogy meglehetősen enyhén bántak, de hát ismertük őket, Vakkarcsit, Vaputát, úgy mindezeket meglehetősen jól is, Piét, ezeket jól ismertük. Engem ők későbbiek folyamán műveltnek hívtak, hát köztük talán művelt is voltam.
Az az érzésem, hogy a téri galerikban azért te nem voltál az első sorokban.
Egyáltalán nem is voltam. Amikor hadba vonultam, vagy valamilyen akció, vonultak, én nem vonultam, éppen nem vonultam, vagy valamilyen akcióban, mondjuk egy ékszerbolt kirablásában. Csak későbbiekben azért, hogy tudtam róluk. Bár előttem azért nem tárták fel a dolgaikat, de mondom, ott a padok körül csellengbe megtűrtek. Nem vettem részt természetesen, ennél sokkal gyávább voltam, mert nekik azért sokkal jobb emberismeretük volt, mint hogy a legcsekélyebb feladatot is rám bízták volna.
Mégis mi vonzott te ez a világhoz?
Azt hiszem, persze most így visszatekintve, tudom, csak ezt hát akkor nem, nyilvánvalóan nem tudtam megfogalmazni, a valódiságuk, hogy azok, amik lopnak, csalnak, betörnek, olykor késelnek, elveszik egymás nőit, nőkből élnek, nem egyszer. Ez azonban meglehetősen leplezetlenül történik. Vállalják. Sorsuk van, és ezt a sorsot vállalják. Valami olyan igazi légköre volt ennek a térnek, és a tér mellékutcáinak. Mondjuk főként a Baj Ádám utcának.
És a Teleki térnek?
Az más. Az a furcsa, hogy három tér csúszik szinte egymásra, a Teleki tér, Mátyás tér, Tisza-Kálmán tér, egészen más világ. Nem, mintha innen nem lehetne, mondjuk a Tisza-Kálmán térről nem lehetne átmenni a Telekire, meg a Mátyás tér, de egészen más világ. Teleki tér, hát az már a bódésak és az árusok tere. Ott, amikor én ugye először elkezdtem csellengeni, ődöngeni, sokáig ődöngeni én nem ismertem, csak éppen kiszagoltam, valósággal megfélemlítettek a bódésok, én alvilági lényeknek éreztem őket. Mindjárt megéreztem, mondom, hogy van valami ragacsos derűjük, de azért ebből aránylag kevesebbet, sokkal többet a vadságukból. Egy pillanat alatt valami félelmetes indulatba tudtak zuhanni, üvöltöttek egymással, üvöltöttek a vevővel, beráncigálták a bódéjukba, és el se tudtam képzelni. Majd aztán később nagyon is elképzeltem, hogy mi játszódhatott le abba a bódéba. Így például, amik az megvalósult elképzelésem után a Kulikabát című novellában, ahol a blúzok, ugye hát Irénkét végül is eltüntetik. Feldobják egy rúdra, a vásárló Irénkét, aki Kulikabátot megy vásárolni, feldobják egy rúdra, és kinyújtják, eltüntetik. Körülbelül ezt éreztem én a bódésok és a vevő kapcsolatának, döntő kapcsolatának.
Tehát nem valóságos figurákat írtál meg, hanem mégis annak ellenére újra kitaláltad ezeket a figurákat?
kitaláltam a párbeszédeiket, sok mindent kitaláltam róluk, azért kicsit úgy körülszagláztam, és ahogy nálam ez szokott lenni, valami pici élmény alapja a valóságból az mégiscsak volt. Ha nem más, ha nem több, mint egy arc, egy kalap, egy vad kézmozdulat, valaki, aki a jójóját előre dobja, majd visszarántja, és ezzel együtt a vevőjét is előre dobja és visszarántja, ahogy később mondjuk a Sperber figurája.
És hol végződik a riportázs, és hol kezdődik az irodalom?
Azt hiszem, ott fejeződik be a legjobb riport is, ha az író nem tud önmagából semmit se hozzátenni az anyaghoz. Nagyszerűen elkaphatja az anyagot, kitűnően ábrázolhat mindent, de ha egy picit nem tudja megemelni, vagy nem tudja önmagát belecsempészni, ezt mi azonnal megérezzük, megérezzük mi írók, és jó olvasók is megérzik azonnal, hogy a kettő hol választódik el egymástól. És itt. Nem szeretek én így megfogalmazni valamit, de amikor talán nincs lelke.
Azt hiszem, hogy nagyon sok félreértés van a mai magyar irodalomban is, akkörül, hogy mi az irodalom és mi a riportázs. Ha az egykori árusok tere itt lenne alattunk, és lemennénk egy magnetofonnal, rengeteg párbeszédet, zsibongást, esetleg izgalmas történeteket tudnánk rögzíteni, és ezek rendkívül hatásosak lennének. Miért lenne ez alacsonyabb rendű annál, amit valaki önmagából alkot? Tulajdonképpen mi a különbség a riportázs, a jó értelembe vett riportázs és az alkotás között? Miért magasabb rendű az alkotás?
Mert benne van egy íróvilága, szemlélete, egyénisége. Ha csak ugyan le tudtunk volna menni egy magnóval, ha lett volna, vagy egy jegyzettömbben, és nagyon érdekes, nagyon kitűnő párbeszédeket tudtunk volna lejegyezni, valószínűleg sokkal érdekesebbeket, mint amiket én róluk írtam. Egy maradt volna ki, én. Aki egy kicsit azt hiszem mégis meg tudtam emelni ezt a helyet, ezt a teret és ezeket az embereket, és be tudtam őket húzni az én saját világomba. Ettől én úgy érzem, ettől a plusztól válik valami mégiscsak irodalommá, és az alkotók személyiségei adják meg azt, amit általában irodalomnak szoktunk nevezni.
Ezek szerint az író egy nagy tengeri emlőshöz, a bálnához hasonlít abban, hogy rengeteg mennyiségű tengervizet kell átszűrnie a fogai között ahhoz, hogy némi táplálékhoz jusson. Mikor alakult ki véglegesen a te vadászterületed? Mik a határai, ha vannak határai, és mivel táplálkozol a legszívesebben?
Most éppen téged figyellek és veled. Mindig a beszüremlő élményanyaga, a környezettel, ami körülvesz, no most ebben van ismerősebb és van távolibb környezet. Ahogy mondjuk eljutottam így a Tisza-Kálmán tér, általában a terek világától az írókig és az átírókig, amit általában hát ugye az intellektuális világnak szokás nevezni, de itt is ilyen kicsit így a peremre csúszott figurákon át közelítettem én meg ezt a világot. Nyilván azért, mert hadd mondjam azt, amiről némiképpen az előbbi szó volt, mert ezek közelebb álltak az én világomhoz. Nem tehetségileg peremre csúszott, hanem külső egzisztenciájukban peremre csúszott figurákat értek ez alatt.
Megint egy lényeges kérdés. A lumpen csak a proletárokra vonatkozik, vagy pedig lehetnek esetleg értelmiségi lumpenek is?
Hogy egy ember milyen, ez tényleg ez a kitűnő Böll egyszer nagyszerűen megírta, éppen velem kapcsolatban, az nem az dönti, nem a külső helyzet, hogy nincs kis ember és nincs nagy ember, így kívülről megítélve. Mindig az a dönti, hogy milyen a lelke annak az embernek.
De azt hiszem a hallgatók számára nem teljesen világos, hogy most miről beszélünk, melyik művedről.
Én most így önmagamba átkapcsoltam a Pálya szélén című könyvemre, ez egy futball.
Bocsáss meg, nem arról szóltál, az írók és társírókról szóltál.
Az előbb. Te most már is átkapcsoltam
ezért
a pályaszét.
Ezért ne kapcsoljunk át. Talán ne kapcsoljunk át mégsem, mert az írók átírókról beszéltél, tehát egy nagyon lényeges korszak az tulajdonképpen. És valamiben az az érzésem, az is különbözik minden más művettől.
Hogy ez az előadók és társszerzők világa, tényleg itt jöttem rá, hogy ez is milyen dús anyagot rejt magába, az 50-es években. Az 50-es években, amikor a nyilvánosság számára semmit se írhattam, de azért önmagamnak készítettem jegyzeteket, akkor készítettem, aztán soha se, azelőtt se, azután soha többé. Aztán ezekből a jegyzetekből, ha lassan is novellák formálódtak, és azokat az írókat próbáltam megírni, és köztük önmagamat is, akik hát így minden kiszorítottságuk ellenére próbálják írni a maguk történetét becsületesen, és a maguk novelláját viszik, ameddig csak tudják.
Az előadók, társszerzők elbeszélései azért érdekesek a számomra, mert mintha dokumentumértékük is volna. Mit mondanak a sorok, és mit mondanak a sorközök ebben a kötetben, vagyis mi van mögötte, kik azok, és ha már az 50-es évek figuráinál tartunk, hadd kérdezzem meg, vannak kulcsfiguráid? Már úgy értem, ismert személyiségeket is kiszoktál szerkeszteni.
Elég életveszélyes vagyok, mert azokat, hát kiszerkeszteni nem tudom, mondjuk megírni, elkapni egy-egy vonásukat, hogyne. Legjobb barátaim érezhetik magukat igazán fenyegetve. Természetesen a papíron az egészen más alakok lesznek, más lesz a sorsuk, mint a valójában, de kiinduló pontnak fel. Hát ronda kifejezés, és talán ronda ezért fel szoktam őket használni. Magam is átérzem, hogy ez milyen csúnya, de hát egy prózaíró, akit a valóság mégiscsak megérintett, az nem lett túlságosan kíméletes, és nem lett túlságosan tapintatos.
Melyik művedre gondolsz?
Hát az előadók és társszerzőkre, és a Fabuja feleségeire, és mind szerettem ezeket a figurákat, hogy elsősorban nem a szeretet vevődik talán észre rajtuk, az azért van, mert hát elérzékenyülni nem lehet. Nagyon tartott hangon, nagyon visszafogtam ezt a szeretetet, néha úgy tűnik még az én számomra is, hogy néha talán túlságosan is visszafogtam.
A jó író, mondják, mint ahogy te is mondtad, sose lágyul el. A jó író látszólag kegyetlenül ábrázolja a hőseit. Az olvasóban azonban mégis megváltódik, szánalmat, inkább részvétet, együttérzést ébreszt a kegyetlen ábrázolás. Ezt ösztönösen tudtad mindjárt a pályád elején, vagy pedig meg kellett tanulnod?
Pályám elején biztos, hogy nem tudtam, hogy ezt az ember hogy tanulja meg, úgy lassan érlelődik meg benne, megtanulni az ilyesmit nem lehet. Az ember később keserűbb lesz, fanyarabb lesz, külső, de főként belső dolgok és történetek miatt, de ez később érlelődött meg bennem, hogy csak egy bizonyos táblatban lehet megírni alakokat és helyzeteket is, és hogy a szeretettel és a meghatottsággal hát borzasztóan kell vigyázni, mert az rettenetes, egy próza ellágyul és érzelgőssé válik.
De nem mesterségbeli kérdés ez tulajdonképpen, mert hát mégis szeretjük, szánjuk a hőseinket, és annak ellenére kénytelenek vagyunk mégis, mint írók, ha igazán szeretjük őket, és igazán szánjuk őket, egy bizonyos távolságtartással ellenpontozni, úgy ábrázolni őket, hogy a közönségben, az olvasókban ébredjen fel a szánalom.
Természetesen mesterségbeli kérdés. Egyébként azt hiszem, minden írásomnak alapja a részvét.
Talán nem banalitás azt mondani, hogy életünk legnagyobb élménye az a megrázkodtatás, hogy megszületünk, és nem mindegy, hogy hova születünk, miért pont oda, hova megszülettünk, mondjuk a Tisza-Kálmán térre. Ez aztán adott dolog, minden determinál, de hogy vagy te a történelemmel? A hitleri időkre gondolok, melyeket már felnőtt fejjel éltél át, de átélted-e, vagy pedig annyira elfordítottad a fejed tőle undorral, hogy mélyebben nem is érintett?
Hát hogy ne érintett volna? Ha elfordítottam volna a fejemet, akkor gondoskodott volna róla, hogy visszafordítsa a fejemet. Hát benne voltam, benne kellett, hogy legyek. Persze, hogy érintett. Mit tud az ember erről mondani? Néhány novellámba, Polgárokba, Besúgóban úgy megpróbáltam onnan megközelíteni, ahonnan én ismertem ezt a világot és ezt az anyagot. Hát iszonyú volt. Iszonyúak voltak a bujkálások, én főként a katonaság elől bujkáltam, apám segítségével, hála jó Istennek, meglehetősen sikeresen, kórházról kórházra vándorolva, a végén már romok között botladozva, egy-egy-egy ócska botba kapaszkodva, sántítást imitálva ügyetlenül, apám vezényszavaitól és a légitámadás robajaitól kísérve. A légitámadástól féltem a legkevésbé, ami a földön történik, sokkal rettenetesebb volt, mint a légitámadás. Egy kegyetlen emberi arctól féltem, egy mozdulattól féltem, egy ütéstől féltem. Pokol volt.
Néhány novelládat ismerhetjük, melyek erről szólnak.
A Polgárok, és az előbb említett Polgárok, és a Besúgó, ami már ugye a 44-es légkörből robbant ki.
Igen.
Hogy egy besúgónőt maga a ház, az hogy bosszul meg, mert ezekben az emberekben akármennyire is félrecsúszott figuráknak nevezték őket, akármennyire is azok, de mégis volt bennük annyi emberség és annyi emberi tisztesség, hogy bosszút álltak azokért, akiket a besúgás nyomán el elhurcoltak a házból.
Beszélgetésünk elején szó volt azokról a művekről, amelyek soha nem születnek meg, tehát a Hulláidról, írói műhelyedben heverő, meg nem született figurákról. Az az érzésem, hogy a háború úgy, ahogy van egészében egy kicsit az írói műhelyed sarkában hever, mintha sohase fognád megírni. A másik intuícióm pedig az, hogy talán azért nem írod meg ezeket, mert nagyon sok az olyan figura ebben, akik iránt már nem érezhet szánalmat.
Érdekes módon éppen most gondolkozom, hogy ezt a korszakot megírjam. Már a címe is megvan, a tudósító. Sporttudósító voltam egy időben, éppen 43-ban, 44-ben, mert a sportrovat vezetőjét, aki egyébként jóval évtizedekkel idősebb volt nálam, behívták szegényt katonának. Ő ismert engem nagyon régről, apámnak jó barátja volt, és én helyettesítettem feketén, ahogy mondani szoktás. Én voltam ott a néger, és ebben az irtozatos világban, hogy embereket hurcoltak, és bombázások nyomán házsorok tűntek el nekem, azt a kérdést kellett fölvetnem, hogy klasszis csapat-e még a Ferencváros. Ültem a mélyben egy pincében, mellettem az utolsó írógép, és ilyen döntő kérdéseken tűnődtem, de hogy ezen tűnődtem, persze, hogy egészen máson tűnődtem. Tehát ebből a rettenetes, groteszk helyzetből próbálom majd kibontani azt a világot, ami akkor körülvett. Vagy 1944. március 15-e jövök egy mérkőzésre, akkor éppen a szerkesztő, benn volt a szerkesztőségben, szabadságot kapott, én mint csak kiküldött tudósító, tudósítottam egy labdarúgó mérkőzést, és jövök be az eredmény, azt hiszem Újpest Gamma 3-1, ezt a hírt hozom, és velem szemben özönlenek a páncélsisakos német katonák. Én hozom a hírt, ők elsöpörnek engem hírrel, szerkesztőséggel, lappal és mindennel együtt. Valahogy ezt a rettenetes szorítóprést, ezt szeretném majd kibontani. És ugyanakkor azoknak a sorsát, akik hát így elmentek, akiket elvittek a házból. Elvittek mellőlem, és aztán később egy kislány visszajött, és mindazokhoz becsöngetett, akik rendesek voltak. Szerencsére hozzám is becsöngetett, nagyon kedvesen, hiszen ismertem a családot, és amit tudtam, megtettem értük, de a lelkiismeretem nem jó, nagyon keveset tettem értük.
És miért van az, hogy ilyen későn kerül csak sor arra, hogy mindezeket megírjad? Van ennek valami mélyebb oka, lélektani oka?
Egészen biztosan már nem tudnám kibányázni, most jutottam el idáig. Furcsa módon, ha most nézek vissza a pályaudvarra, engem nem hurcoltak el, nem raktak vagonba, ez föl sem merült, de ha most nézek a pályaudvarra, most érzem ott olykor ezeket a vagonokat. Nem tudnám megmondani, hogy miért. És most érzem úgy, hogy érzem a kislányon keresztül, és a sporttudósítói pályámon és sorsomon keresztül, most ez kicsit talán frivolnak hangzik, most kéne elkapni ezt az anyagot.
Mindez nagyon érdekes számomra is, hiszen az volt az érzésem, és talán az olvasónak is az az érzése, hogy te sose jöttél ki önszántatból, a gyerekkorod moziából, csak néha-néha egy-egy légiriadó tartalmára lettél hűtlen, de ha a történelem engedte, rögtön ott ültél a legelső sorban a moziban, mert az az igazi, a régi idők mozia. De mitől? Mi a keletkezés története?
Ott ültem a régi idők moziába, de Andris nagyon sokszor volt légiriadó. Hogy mi ennek a keletkezés története? Hát, amiről tulajdonképpen már szó volt, tudat alatt nyilván valamilyen menekülés, meg az álomvilág, a felengedettség, hogy ott otthon voltam, senki nem szólt rám, nem mondta, hogy tanulni kell, nem mondta, hogy iskolába kell menni. Ezt egyébként apám sosem mondta, ezek máshonnan hangzottak el, magából az iskolából. Nem dobtak ki a szállodából, nem ült ott a portás mellettünk, szóval semmi fenyegetettséget, otthon volt, az igazi otthon, semmi fenyegetettséget nem éreztünk, se apám, se én. És aztán nekem minden film egy csoda. Nagyon szerettem magát. Én külön szerettem a mozit, a moziban külön az előcsarnokot, külön a nézőteret és a vásznat, de külön szerettem a filmet és külön a mozit. Mind a kettő külön nagy élményem volt, és hát együtt pedig maga a csoda. Lényegében ez mind a mai napig így van. Ez volt a menekülésünk, és a másik a futballmeccs.
Mégis íróilag mi áll közelebb hozzád, mint hogyha az álomvilág állna közelebb hozzád?
Az álomvilág, igen, de ez egy, hát persze az álomvilág mindig ilyen. Nagyon-nagyon is a hétköznapoktól és a realitásoktól telítődött és telített álomvilág. Igen. Én ott otthonosan tudok közlekedni, akármilyen borzalmas álmok között is.
Ha meg kellene fogalmazni, hogy mi a te világod, azt mondanám, apa, anya, elmúlás, részvét. Ez a láthatatlan négyszög, négy oldala, amely behatárolja életművedet valóban?
Könnyen lehetséges. Tudnék, mint az előbb említett írói és átírói pálya, sors, talán e felé tudtam tágítani, és nyilván tudok most is már kifejezetten így a tárgyak, a gangok és a laborok felé tágítani, de valószínűleg az alapvilágom és az alapélményanyagom ez. Én azt hiszem, ezt a szűkvilágot nagyon gyakran szokták hangoztatni, én erről nem is akarok beszélni, nem azon múlik egy író tehetsége, hogy a világ a szűk vagy tág, ez különbözően irodalmi mérték, a mélység a döntő, azt hiszem. De Dosztojevszkij nagyon okosan mondta, hogy egy írónak tulajdonképpen egyfajta élménye van, ha nagyon intelligens, akkor kettő. Hát lehet, hogy én nem vagyok túl intelligens.
Nem tudom, hogy hogy van ez. Tulajdonképpen szeretsz a pálya szélén állókról írni, a mozijárókról írni. Az a hiedelem, hogy csak a primitív emberek szeretnek ócska mozikba járni, meg meccsekre járni. A nyomorult bunkók, akik hétvégén legalább kiordíthatják magukat. Ide süllyeszted le a művelt olvasóidat? Odaállítod őket a pálya szélére?
Itt legalább ötféle tévedésről van szó, ezek a tévedések természetesen kívülről ilyen beletáplált tévedések voltak. Szó sincs róla, hogy csak műveletlen bunkók járnának futball. Mert én nagyon kitűnő emberekről tudok. Én is rengeteget jártam, teljesen bunkó, azért én sem vagyok, és mi sem vagyunk, mi is régi drukkerek vagyunk, és ez nagyon helyes is. De nálam sokkal értelmesebb, műveltebb emberek jártak meccsre. Kitűnő költőkről tudok, akik nagyszerű drukkerek voltak. Hát, hogy csak egy nevet említsek, lehet, hogy téged meg fog lepni. Talán, mikor először elhangzott a név, engem is meglepett. Rónai György. Nyilván nem ő volt az, aki oly módon drukkolt, hogy ki kellett a pályáról vinni, mint túlheves drukker, de szorgosan, szorgalmasan járt mérkőzésre.
Néha én is elszégyellem magam, mert én is szeretek meccsre járni, és mégis szembe kell szállni ezzel a hiedelemmel.
Szembeszállunk, mint hogy sok egyéb hiedelemmel is szembeszállunk. Ezek se a mozi, se a foci az irodalomban valami módon nem voltak szalonképes témák, hogy úgy mondjam. Kicsit nagyképű volt a mi irodalmi világunk. Ez tényleg egy ilyen félreszorított ügynek érezték. Én nem tudom miért. Most úgy tűnik, ez felengedett, és valahogy jobban befogadják ezeket az írásokat. Most, hogy a pálya szélén, az Isten szerelmére mit jelent ez? Hol a pálya és hol a pálya széle? Ez azt hiszem egy szédületes kritikusi tévedés volt akkoriban. Én az előbb rákapcsoltam, még más élményanyagról volt szó, de valami indulat dolgozhatott bennem. Azt hiszem, még az átírókról beszéltünk, amikor átkapcsoltam a pálya szélénre. Ez egy ilyen szelidebb dühkitörés volt. A kisember és nagyember, mert akkor azonnal megfogalmazott, hogy én mindig csak kisemberekről írok, és hát a nagyember ugye az valami egészen más. Az mindenesetre nagyember, az jobban van öltözködve, így érezték, meg az állandóan az élet középpontjában, az élet sűrűjében áll, hogy hol az élet sűrűje, azt nem tudom, de a nagyember biztosan ott áll és örökké harcol. Na ez a pályaszélén fő alakja, központi alakja, mondjuk ez a bizonyos csempe-pempe. Hát ez egy drukker. Tehát én azért írtam a pályaszélén címet a regény fölé, mert egy drukker, én egy lerögződött agyú realista író vagyok. Drukker általában ugyebár nem a pálya közepén áll, annak akkor játékos lenne, hanem miután csak néző, hát mégis a pályaszélén foglal helyet. Azonnal föltalálták azt a csodálatos találmánk a kritikusok, na nem mindegyik, néhány ezért helyére tudta tenni a drukkert is, meg engem is, hogy minden figurám a pálya szélén állt, és természetesen én is a pálya szélén állok, mert de ha egyszer rájönnek ők egy szimbólumra, akkor aztán az abból igazi szimbólum válik, én is a pálya szélén állok, hát az írói pálya szélén állok. Nem. Én egyszerű valóságként fogalmaztam ezt meg, hogy a drukker a pálya szélén áll, és onnan figyel azt a meccset, azt a tréning meccset, amely az egész regénynek hát az alapanyaga. És szenvedéllyel áll a pálya szélén. Olyan szenvedély, hogy el akar lopni, el akar ragadni onnan egy kapust az ő kedvenc csapata részére, a csapata részére, amelyre hát föltette az egész életét.
Itt íródott ebben a lakásban a Mi van öreg, apádat, anyádat támasztottad föl tulajdonképpen, a halálukkal a gyerekkorodat, gyerekkoroddal a halálukat. Itt is kegyetlenül. Mégis szépséggel tetted elviselhetővé, hogy bizony nyomorultul halunk meg. Ide tartozik ehhez a körhöz, ami van Verával. Talán az a regény is, az egy ember álma. De mintha az a kör, amit a gyerek kezdett el rajzolni, az az önmagába visszatérő görbe vonal, melynek minden egyes pontja azonos távolságra van a középponttól, ezzel vissza is tért volna önmagában. Így van ez valóban? Mi lesz ezután? De hát erre már azt hiszem, válaszoltál.
Azt hiszem én is. De hát most mondjuk ez kicsit pontosabban, hogy éppen most, hát éppen most a Tájak az én tájaim című lazán összefüggő novella sorozaton dolgozom. Ebből néhány már megjelent, valóban néhány, mert csak kettő, a lift és a mosoda. Most a trafikok világán dolgozom.
Mielőtt még arra kérdeznék, hogy az ötlet szinten merül lesz fel, vagy valami mélyebb dolog hozza fel azt, hogy most a trafikokról akarsz írni, vagy mondjuk a liftekről, vagy mondjuk a Budapest WC-ről akarnál írni?
Akarnék, hogy mindjárt erről beszél, a mosdokról és WC-kről hogyan, ez is egy rendkívül érdekes, dús világ, gondolom én. Rábámulok egy ajtóra, egy lehúzott redőnyre, a trafikoknál így volt. Egy trafikre lehúzott redőnyét néztem, és a rajta lógó Isten tudja miért, én még a ronda spárgát nem láttam. Az valóságos hóhérkötél volt, ami arról a redőnyről, a redőnybe bedugott kulcsról lelógott, és akkor, tényleg akkor jöttem rá, hogy én a trafikokról már nagyon régóta akarok írni.
Hát itt gomolyog a tárgyakban is Mandi Iván világa, a te világod. Egy önálló kozmosz, mint minden író élet műve, de ha ennek az epicentrumát kéne megjelölni, egyetlen művedet, én tudom, hogy mire gondolok, majd később elárulom, te melyiket jelölnéd meg?
Hát nézd, ezt persze elsősorban az olvasó, valóban az olvasó tudja eldönteni, én ide mi az öreget tudnám mondani.
Egyre gondoltunk.
Egy-egy. De tulajdonképpen azért ez persze nem vicc.
Nehéz is beszélni róla?
Nehéz beszélni róla, de azért beszélhetek róla, ha kérdezel.
A Mi az öreg című kötetedben írtad meg édesapád és édesanyád halálát. Módszereidben ugyan azokkal a módszerekkel dolgoztál tulajdonképpen, amelyek kikísérleteztél, mégis ennek olyan drámai besűrősödése, olyan drámai hangulata van ezeknek az írásoknak, amelyek talán a legeslegjobb írásait közé emelik. Szeretném magamban is megfejteni, hogy mitől lettek ezek ennyire jó írások, hogy még talán az életművednek is a csúcsán vannak. Nyilvánvaló a gyász, a döbbenet, a szülők elvesztése, de talán még többet is megéreztél. Talán velük együtt elvesztetted önmagadat is, egyféle önmagadat, hiszen itt ülünk abban a lakásban, ahol te együtt éltél édesapáddal, édesanyáddal. Ismerem, most vagyok itt először ebben a lakásban, amikor idejöttem, arra gondoltam, hogy ismerem minden zegét, zúgát ennek a lakásnak, ismerem a bútorait, az ócska régi bútorokat, azokat tárgyakat, azokat a szánalmas, szegény tárgyakat, amelyeket leírtál, és bejöttem egy modernul berendezett lakásba, ahol nem látom már ezeket a bútorokat, modern bútorokat látok, nagyon kellemes, nagyon szép a környezet, de hát hol van a Mándi Iván, az egykori Mándi Iván, hol van az a világ? Lehet, hogy a Mi az öreg című köteteddel mindez a világ is letűnt?
Nem. A bútorok és mindez, ami így, ezek külső jegyek. Fontos jegyek, de külső jegyek, amik az embert körülveszik. Ahogy egy lakásból nem tűnhet el senki, aki valaha abban a lakásban élt, úgy nem tűnhetnek el még azok a bútorok sem. Minden széknek pontosan tudom a helyét, a régi székeknek, az asztaloknak, az üveges szekrénynek, mindennek pontosan tudom a helyét ma is. Tudom a helyét a szobába, és amilyennél ezerszer fontosabb, tudom a helyét önmagamban. Nem hinném, hogy valamit is elvesztettem volna magamból. Itt kétségtelenül valamit, egy élményanyagot lehetséges, hogy lezártam. Hát egy bizonyos távlatból. Na most, hogy miért, hogy te ezt a legjobb írásomnak érzed, annak én nagyon örülök. Én csak onnan tudom ezt megközelíteni, hogy hogyha sűrűsöd hetet össze minden a Mi az öreg című kötetben, novella füzérben. Azt hiszem, ez az anyag volt számomra mindig a legdöntőbb és a legfontosabb. És mindennek a kulcsa, tulajdonképpen akármerre nyitottam én ajtókat, írói anyag, élményanyag felé, tudatosan vagy tudatlanul. Ennek a kulcsa mindig az apa volt. És ez itt kapott döntő fontosságot, és igazán először vezérszólamot ebben a kötetben, Mi az öreg című kötetben.
Nem mernék rá megesküdni, de talán Isaac Babel mondta, hogy tulajdonképpen az ember egy írónak néhány témája van az életben. Szerelem, halál, születés. Lehet, hogy nálad is így van?
Nagyon könnyen lehetséges. Én azt hiszem, ez számunkra elég is.
Arról a folyamatról szeretnék még valamit megtudni, ami az alkotást, tehát az írást megelőzi. Hogy jut el odáig az író, hogy leüljön írni? Mivel kezdődik?
Amivel maga reggel. Én egy kora reggel egy ilyen tépet mondat, gondolatfoszlánnyal ébredek, amiből aztán ugye a novellát szeretném kihúzni. Amikor ezzel a szerencsétlen és rettenetes foszlánnyal ébredek fel, teljesen reménytelennek érzem az egészet. Az egész novellát, amit írni fogok, ugyanakkor tudom, hogy nem hagyom abba, de nem csak a novellát érzem reménytelennek. Az egész írói pályát abban a pillanatban, hogy ez kétségbe ejtő, ez borzasztóan esetleges. Én az esetlegest utálom különben, és mindenben a legjobban. De az egész rettenetesen esetleges. Becsaptam másokat azzal, hogy író vagyok, és ami a legrémesebb, önmagamat csaptam be. Ennek ellenére aztán úgy órák múlva mégiscsak leülök az asztalhoz, és elkezdem azt, ami hát az írás.
Mihez hasonlít ez az állapot, amibe hozza magát az író? Ugyanis egy színésznek azonosulnia kell a figurájával, tehát már nem ő maga, hanem valaki más, akit megtestesít. Mit testesít meg az író? Hogy kerül abba az állapotba? Egy félálomszerű állapot ez?
Inkább valami tébolyodott, legalábbis csöndesen tébolyodott állapot. Van álomszerűsége is, de akkor ugyanakkor ami rettenetes valódisága is van. Aztán még sok minden egyéb mozzanat, a reggelnek és a napnak sok minden egyéb mozzanata megelőzi ugyanaz írást, de minden, akármi is történik, minden az írás köré kapcsolódik.
Ez a belső történés, de ha egy kamera végig kísérné Mandy Ivánt, hogy mi történik, mit csinál addig, amíg az ébredéstől leül az íróasztalához dolgozni, mit mutatna az a kamera?
Nem lenne teljesen érdektelen, bár hétköznapi, de a hétköznapi dolgok, mint tudjuk, nem mindig érdektelenek. Lerohanok a szemetes vödörrel, majd elkezdek borotválkozni valami gondosan, de ugyanakkor lázas izgalommal, és megint csak abba a mondat, abba a gondolat foszlányba kapaszkodva. Majd a fürdés után esetleg különféle útjaim vannak, a patyolattól a közértig, vagy még más boltokba is. De mindig csak az a foszlány, az az egyetlen tépet gondolat és mondat foszlány, amivel később leülök, és amivel később minden boltok és minden egyéb utak és kísérő jelenségek mellett és ellenére is valóban odaülök az asztalhoz írni.
Kedves Iván, köztudott az, hogy te mindig presszóban dolgoztál, és köztudott az, hogy ez nagyon sok író tudja, hogy a presszóban tudja az ember megteremteni a maga számára a magányt is és a közösséget is, vagyis az elvegyülni és kiválni talán a presszóban lehet a legjobban. Teljesen hátat fordítottál ennek a világnak, a kávéházi világnak, a presszó világnak, hát mi lett veled?
Hát azért nem kell ennyire nyugtalannak lenni, persze, hogy nem fordítottam hátat. A presszók világa, különbséget kell tenni a kávéházak és a presszók világának. Sajnos a kávéházak világa fordított nekem, pontosabban nekünk hátat, és el is tűnt. De azért az emléke megmaradt, és az emléke gyönyörű. Na most a presszókban én épp úgy járok, mint régebben.
Maradjunk még a kávéháznál, mert eszembe jutott valami. Mégpedig az egy nagyon-nagyon régi dolog. Az egész görög filozófia tulajdonképpen azt hiszem abból született, hogy néhány elmés ember szeretett enni-inni, de nem csak enni-inni, hanem beszélgetni is szerettek, és jól megrakott asztalok mellett, ez volt a szimpózium, ha jól tudom, jól megrakott asztalok mellett, jó borocska mellett, jó ételek mellett, nem akárkik természetesen, aktuális témákról beszélgettek. Ezek a beszélgetések produkáltak kiváló szellemi teljesítményeket. Nem így volt régen a kávéházakban is?
Egész biztos, hogy így volt. Sokkal szerényebb asztalnál. Az asztal nem volt olyan dúsan megrakva, egy kapucínnel, egy fekete később, ha már valami sütemény volt, akkor az már a kávéházi viszonylatban dús asztalnak számított, de hát aztán a beszélgetések annál gomolygóbbak, és annál dúsabbak voltak, és valóban azt hiszem ott nagyon sok minden született. Eleven és kevésbé eleven szellemek. Nem tudom, aki velem beszélgetett az én eleven szellememmel mennyire volt megelégedve, de én magam nagyon sok eleven szellemmel és kitűnő vitatkozókkal találkoztam a kávéház. Nagyon sok mindent adott nekem a kávéház. Egyáltalán, hogy ezt a várost, ennek a városnak a múltját megismertem és bele tudtam magam ásni, hát ezt én a kávéháznak köszönhetem.
Meddig jártál a kávéházba?
Hát, amíg csak járhattam. A Szimplon kávéház utolsó székéig jártam kávéházba, tehát mikor is? Hát ez még úgy 59-ben még talán lehetett járni, mert hát azért a Hungária is kávéháznak számított, hát most már sajnos nem.
Kik voltak azok, akikkel a legjobb volt beszélgetni? Kiket hát említenél?
Kérlek szépen, hát atyámhoz kapcsolódtam én persze a kávéházak korszakában, úgyhogy nagyon-nagyon mellékfigurája voltam a kávéháznak, tehát mégis, hogy kikkel beszélgettem, Nagy Lajossal találkoztam, tehát tőle nagyon megilletődtem, de azért, ha néha kérdezett valamit, tehát igyekeztem értelmesen felelni, mindig nagyon pontos, szabatos kérdéseket tett fel, többször megkérdezte, hogy miből élek. Az anyagias dolgok őt nagyon érdekelték, igaza is volt, még abból nagyon kiderül ezért egy ember léte és háttere, hogy honnan jön és mennyit tud összekaparni, főként abban a világban, amiben hát akkor mi éltünk. Na most kikkel találkoztam ott? Nagyon jó figurákkal, ezeket általában meg is írtam, hát nekem már ugye ez a tulajdonságom, büntetlenül nem lehet velem leülni egy kávéházi asztalhoz, de vigyázz, mert ehhez az asztalhoz se. És
nem mesélek neked történeteket.
Tudom, te óvatos vagy. Hát kérlek szépen, bevilakva Borsodi Bélával találkoztam, aki maga a kávéházak története, meg is írta egy nagyszerű könyvében. Az ő titkára volt Kiskomjáti, na Kiskomjáti akkor 80 ezer éves volt, ez a Komjáti Győző, Nagykomjáti, a Komjáti Jenő volt annak a fia. Hát körülbelül ezek nyitották meg számomra, mondom apám, és hangsúlyozom apám mellett a múltat. Rengeteget tudtak erről a városról. Akkor mindjárt ott ült Komjáti Győzőnek a keresztpapája, aki nem volt más, mint Revicki Gyula. Akkor már ott ült Vajda János, Hatvani Lajos, Ambrus Zoltán, egyáltalán Molnár Ferenc, egyáltalán mindenki.
Mindezek után hadd kérdezzem meg, hogy a presszók világának hátat fordítottál-e?
Hát dehogy fordítottam. Nagyon szeretek oda dolgozni, most már inkább itthon dolgozom, mert nyugodtan tudok dolgozni, bár megtörténik, hogy berohanok egy presszóba, és előszedem a cetliket, és elkezdek írni. Most is megtörténik, nem olyan gyakran, mint a múltban, de nagyon szeretem én azt a világot. Változatlanul elbeszélgetek a lányokkal, akik merem remélni, hogy szívesen elbeszélgetnek velem. Nagyon jó. Valamiképpen én ott mindig megnyugszom.
Életed egyik legnagyobb novellája édesanyád haláláról szól, mikor már meghalt, ahogy bemész hozzá, ahogy végigmész azon a procedúrán, amelyen minden embernek végig kell mennie, attól kezdve, hogy a kis holmiát megkapott. Megmondom, hogy mit érzek én itten hallatlanul nehéznek az író számára, aki a saját személyes sorsából kell, hogy vegye a történetet, a megírni valót. Hogy tudtad az édesanyád halálát objektíválni?
Egyáltalán nem tudtam. Miért kellett volna objektíválni? Nem tudtam objektíválni. Ez más, ahogy az ember megír valamit, akkor csak objektíváltam. Csak valamiképpen megközelítettem, úgyhogy meg tudjam írni, hogy ez milyen érzés vonulata az embernek. Hát ez az, ami az író talán. Ami akár tetszik, nem tetszik, de ezt a szót kell használnom, hogy mesterség.
A líraiság és a kegyetlenség és a dráma. Hogy hát sűrűdik?
Ez összesűrűsödik. A mesterség az sose külső dolog, azért az mindig belülről lép ki az emberből. Hát bizonyos távlatot kell tartani. Hogy most aztán a líra és a dráma hogy kell? Hát minden líra tele van drámával. Én néha azt hiszem, hogy a versek a legtökéletesebb drámák. Ott kapok én igazán olyan emberi drámákat, és olyan emberi kapcsolatokat, és vallomásokat, amit legalábbis én színpadról nagyon ritkán érzek, és nagyon ritkán kapok.
Mire kell figyelni?
Hát mindig csak arra, hogy az ember hogyan. Igenis, arra kell, ha közben nem is elsődlegesen arra gondol, hogy a legtisztábban és a legjobban tegyük le azt, amit meg akarunk. Ezt a ronda kifejezést kell használnom, csinálni.
Ahhoz, hogy ne az író legyen önfeled boldog.
Természetesen, vagy hanem... önfeled boldogtalan, hanem a nyomorult olvasója.
Köszönöm Igen. a beszélgetést.
Elhangzott Írószobám. Mándi Ivánnal Mezei András beszélgetett, szerkesztette Albert Zsuzsa. A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, február 21-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
A legendás darab újra a színpadon. Életre kelnek a szereplők. Felcsendülnek a dalok, és megint teljes az élmény. István a király. Augusztus 20-án 20 óra 40 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak.